Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bányató. Péter Figergely regényének rádióváltozata. Első rész.
Nézzük a Vénuszhoz dalcevet, régen gyanús már ő.
Féltékeny vén törtető, hát mindig bajt csinál ő.
Tudjuk, mire keverő, nem hagy senkit békén.
Ám de bízunk minden csínyre, fény derül a végén. Hogyha halljuk hangodat, már is ez a méreg.
Három szemfüles pacsirta.
A fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent. Ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe gugolják a sparherdet, és körbe fekszik a lavort. Vannak, akik egymásba kapaszkodnak, mondja az őr.
Már nagyon csodálkozott, hogy Krilov a cselekményben mégben nem avatkozott. Nincs megoldás nélküle, tőle függ csak tőle. Ő a legfelső tanács, kedves
el... Ide jönnek, hogy megfulladjanak, mondja az őr. Azt hiszik, fülönni jönnek, mert nem tudják, hogy megfulladni. Az útszéle gazos, az a fajta apró felismerhetetlen gaz a teremtés szélén. Hajszálak, szövetszálak, videó és audio kazettaszalagok húzódnak végig, és rezegnek a szélben. Ezen az úton kell végigjönnie annak, aki fürödni akar, azaz megfulladni, mondja az őr. Nincs sapkája, botja, egyenruhája, csak egy fércelt anyagdarab a mellén, filctollal ráírva, őr. A nap kiszívja minden nyáron, minden tavasszal újraírom, őr. Tavaly még volt zöld filctollam, most már csak kék van. A zöldet jobban szerettem, hivatalosabb. Mióta kék filctollal írta ki a mellényére fércelt szövet darabra, hogy őr, nem érzi magát biztonságban. Múltkor megtámadták. A támadást a kék filctollnak tudja be. Engem azelőtt soha nem mert megtámadni senki, még saját apám se. A bokrok mögül támadtak rá. Az egyik eléugrott, a másik a háta mögé lopózott. Őr vagyok, mondta az őr. Itt nincsenek őrök, válaszolta a szemben álló. Ez egy szabad strand. És már ütött is. A háta mögötti lefogta, a szemből támadó ütötte. Háromszor gyomorszájon. Aztán ott hagyták. Utánuk kiáltott, meg fogtok fulladni, de csak röhögtek.
A felcsapódó strandpapucs porfelhőket kavart a lábszáruk köré. Ebben a porfelhőben tűntek el. Ott feküdt az úton, a feje fölött rezgő videó és audió kazetta szalagok és gizgaz. Nem akartam többet felkelni. Aztán arra gondoltam, ki jár nekem, hogy lássam, ahogy a hullájukat felveti a víz. Ha csak nem kapaszkodnak a víz alatt a bányató mélyén egy sparherd korlátjába vagy egy iszappal teli lavorba.
Nézzük a Vénuszhoz dalcevet, régen gyanús már ő.
Féltékeny vén törtető, hát mindig bajt csinál ő.
A fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent. Ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe gugolják a sparherdet, és körbe fekszik a lavort. Vannak, akik egymásba kapaszkodnak, mondja az őr. Menjünk át az ivóba, mondja. Húsz éve lakom a bányatónál, de nem tudtam, hogy van ivó. Hogy ne volna? Minden bányatónál van ivó, ivó és őr. És tényleg, ott volt az ivó. Irma. Ez meg a barátom. 20 éve lakik itt a bányatónál. Irma tollas dinoszaurusz. Parázsra borított nejlonszatyor. Akácfa törzse a kamion parkolóban. Én is régóta lakok itt. Szeretek itt lakni. 20 év nagy idő. Vannak nagyobb idők is, de erről most szót se. A barátom inni kér, mondja az őr. Irma kitörli az üvegpohárból a kávézaccot, de a kávézacc marad. Rátölti a bort. Talán nem is zacc, hangyák vagy mákszemek. A bátyám bor, a kerti bor tiszta, mondja Irma. Jó bor, a bátya kerti bora, mondja az őr. 20 éve lakom a bányatónál, de nem ittam még Irma bátyjának kerti borából. Fáradt olaj, ecet és kecskehúgy, benne a hangyák. Tehetséges ember a bátyád, mondom.
Az, mondta Irma. Ő is itt lakik a bányatónál. Itt is született. Az ilyesmit nem lehet tanulni. Irma bátyja már többször el akarta hagyni a bányatavat. Gyűlölöm a bányatavat, mondta Irmának. Mondja Irma. Fiatalon, 35-40 éve tanulni akart. Azt mondta, tanulni akar. Nem akar itt elrohadni a bányatónál. Így mondta, elrohadni. Isten kiszemelte őt, Istennek tervei vannak vele, mondta, mondja Irma. Irma bátyja bortermelő, szerette az operát. Elment az operába, hogy kezdjen valamit vele. Nem tudta, mit fog kezdeni, de érezte, hogy az operába kell mennie, és ahogy ott állt az operában, rájött, hogy ez nem neki való. Mint egy sugallat. Úgy éreztem, hogy ez nem nekem való, mondta. Mondja Irma. És Irma bátyja hazajött, és azóta bortermelő a bányatónál. Boldog ember. A bortermelők boldog emberek.
Az útszéle gazos. Az a fajta apró, felismerhetetlen gaz a teremtés szélén. Hajszálak, szövetszálak, videó és audio kazetta szalagok húzódnak végig és rezegnek a szélben. Hang és hangzó egymásba gabajodik. Az őr egy darabig céltalanul gyűjtötte a szalagokat, az izegő kupacok dobozokban álltak. A vastagabját felhasználta függönynek, de annak nem vált be. A szúnyog és a légy könnyedén áthatolt rajta, a húzat meg leszaggatta és szétszórta a szobában. Amíg le nem szakadnak, lobogásuk ijesztően halk, legfeljebb annyira hallható, mintha nagyon magasról gombos tűk hullanának, vagy mint amikor a szomszéd asztalnál a szájában csöndben forgatja a nyálát valaki. Így aztán abba hagyta a szalagok gyűjtését, de a meglévő készletet nem dobta ki, hanem egyetlen dobozba gyömöszölte és archiválta, mert nem szerette a kárba veszett munkát. Később olyan ötletet támadt, amilyet csak az ősz hozhat el, amikor a többnapos esőzéstől föláznak az utak, bedagadnak az ajtók és az ablakok, az ágynemű pedig nyálkás, mintha az előbb még haldoklott volna benne valaki. Az őr megkereste a raktárban azt a dobozt, amelyben a magnó kazettákat tartotta. Néhány éve több zsákra való kazettát szórt szét valaki a szeméttelepen, és az őr összeszedte a mutatósabbakat, ugyanúgy, ahogy egyébként is mindent összeszedett, ami valamilyen okból megtetszett. A gyűjteménnyel nem volt semmilyen célja, nem csereberélt és nem használt fel semmit. Egyszerűen csak úgy érezte, hogy ez vagy az, nem maradhatott a földön. Így gyűlt össze a raktárában lassanként szinte mindenfajta tárgy, amit csak használnak és eldobnak az emberek, többek között kazetták, és többek között magnók, televíziók, rádiók és hangfalak, kamerák, fényképezőgépek, filmek és fényképalbumok, de nyereg és villanyvonat, vibrátor, kézigránát és mandolin, meg paróka, cipőkrém, varrógép, kötszer, roboráló kapszulák, és csak nem egy teljes bábszínház.
Kézenfekvő lett volna a gondolat, hogy az őr, ha már nem haszonszerzésből, akkor azért gyűjti mindezt, mert általuk keres kapcsolatot a múltjához és a múltja szereplőihez, amely és akik bizonyára létezett, léteztek, de amikor felvetettem néki ezt az ötletet, azt válaszolta, hogy ha kapcsolatot keresne a múltjához, egyszerűen hazamenne, amit legjobb tudomása szerint bármikor megtehet, és amit legjobb tudomása szerint sohasem fog megtenni. De mégiscsak mozdulhat az időben valami. Ha más nem, annyi, hogy az összegyűlt tárgyak kikényszerítenek valamit, ami a használatra hasonlít, mert az egyik esős napon nekilátott kibelezni az egyik kazettát, a szalagját eldobta, és a tárcsára felcsévélte az egyik talált szalagot, amely korábban függönyként lebegett és zizegett és nyáladzott az ablakon. Működő magnó is akadt, kábel is, elem is. Betette át a kazettát, és izgatottan vártam, mi lesz most, amikor gyűjteményéből először használ valamit. A kazettán először nem hallott más, mint sistergést, kattogást, recsegést és kopogást, de ezek az zajok, mintha mégis különböztek volna a gépi roncsolódás hangjaitól, mintha a kazetta maga eleve olyan felvétel tartalmazna, amelyen egy elromlott magnón szóló, elromlott kazetta hangjait rögzítették. Másodszori és harmadszori hallgatásra észrevette az ismétlődéseket. Hallotta a teret, amelyben a zajok elhelyezkednek. Megkülönböztetett fémes és tompa, surlódó és koppanó zajokat, közelieket és távoliakat, fentet és lentet. Ha kikapcsolta a magnót, üres lett a ház. Mintha valaki, egy szeretett lény távozott volna hirtelen, belátva, hogy a kazetta meghallgatására használt magnó gyűjteményének leggyallóbbika másikat szedett elő, meg erősítőt és hangfalakat. A jobb hangminőség lehetővé tette, hogy az eddig azonosított hangok mögött eddig azonosítatlan hangok tucatjait fedezze fel.
Nézzük a Vénuszusz dalcevet, régen gyanús már ő.
Amely alig ha lesz kevesebb és könnyebb, mint az eddigi volt.
Ajtócsapódást, ablakvikorgást, macska lépteket, lefetyelést, a szél fújását, távoli autózajt, vízcsobogást, trappoló iskolás csoport távoli visongását, hol erősödő, hol gyengülő légzés hangjait, és puha csoszogó lépteket. Mintha valahol, valamikor, direkt vagy véletlenül felvételre kapcsolva maradt volna egy magnó, és a kazetta mindent rögzített, ami megtörtént abban a házban. Éppen annyit, hogy hallható legyen, és éppen annyit, hogy ne lehessen semmit megtudni a zajok pontos jelentéséről. Anyagtalan, szintelen macskák ugráltak át az őrszobáján, és fellefetyelték a láthatatlan tejet. Távoli ajtók és ablakok nyíltak és csukódtak, miközben ismeretlen céllal közlekedett közöttük az, aki csöndben lélegezve járkált a házban fel alá, és fél óránként eltrappolt a ház előtt a visongó iskolás csoport, mintha a hammelni patkányfogó engedné időről időre vissza őket.
Az őr azon az őszön, ebben az ismétlődő fél órában élt. Egy másik idő és egy másik tér végtelenített fél órájában. Nem csak arra jött rá, hogy már nincs egyedül, hanem felfedezte a lehetőségét, hogy saját terét és idejét végtelenül megsokszorozza, és a házát az idegen ház zajaira építve saját hasonmásainak ezreivel töltse meg, s hogy ezáltal minden lépését klónjainak hadserege kísérje és vigyázza. Klón hadserege, amelyet az ismeretlen idegen vezényel. Újabb magnót hozott elő, és kazettát tett bele, aztán bekapcsolta azt, amelyen az ismeretlen időzajai voltak, és az új magnót felvételre állítva nekilátott, hogy rendes napi teendőjét elvégezze a házban. Az így elkészült kazetta meghallgatása, amelyen a másik kazetta zajai mellett, pontosabban között, a tetején és az alján, néha egyenesen a hátterében, most már az ő házának és idejének fél órája is hallható volt, nem várt meglepetéseket hozott.
Az ismeretlen idegen és a saját lépései néha keresztezték, néha átfették egymást, egyikük erre indult, másikuk arra, egyikük ablakot nyitott, másikuk bezárta az ajtót, egyikük kilépett a kertbe, másikuk a macskának töltött inni, egyikük elúszta a függönyt, másikuk egy könyvbe lapozott, egyikük felsóhajtott, a másikuk lezökkent a székre, mintha a régi ismerősökként tennék azt, amit tenniük kell, szinte az is hallatszott, ahogy a pillantásuk időnként összekapcsolódik. Máskor meg úgy hallotta az őr, aki az őszi esők idején a kazettát hallgatta, hogy a léptekben valami feszültség van, idegesség, harag és bosszúvágy. Olykor pedig úgy tűnt, megbocsátás és engesztelés, máskor kétségbeesés és rémület. Néha valósággal üldözték egymást a léptek. Nehéz volt azonosítani saját, kazettán hallható lépteit saját lépteivel. Mintha nem is rendes napi teendőit végezte volna, hanem a láthatatlan másikhoz igazodnék. Nem ismerte fel magát többé a maga keltette zajokban. A kazetta hangjaiban két idegen motoszkált.
Aztán újabb kazettát állított felvételre, és a felvételen akkor már hárman járkáltak a házban. Aztán újabb kazetta, és akkor már négyen. Négy macska lefetyelt, kastélyi ablak nyílt, és annyi gyerek visongott kint az utcán, mintha visszatért volna mindenki, akit a középkor pestisei elpusztítottak. Az utolsó felvételen már léptek ezrei hallatszottak. Szuszogás, sóhaj, krákogás és haskorgás, ízületek roppanásai, mintha egy kaotikus menet kavarogna céltalanul egy titokzatos középpont körül, mintha az alvilágba eresztette volna le a mikrofont valaki. Az alvilágba, ahol mindenki ugyanaz, és lépteiket öntudatlanul is egy láthatatlan idegen lépéseihez igazítanák, és erre a céltalanul sertepertélő tömegre folyamatos sűrű eső zuhog. Az őr az esős őszi időben heteket töltött ezzel.
Minden nap újabb kazettát vett föl, és ahogy újra és újra végighallgatta önmaga napról napra szaporodó seregének vonulási zaját, egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy az első kazetta idegenének léptei és a saját később felvett léptei közé valami ismeretlen forrásból egyre újabb és újabb idegen léptek keverednek. Voltak hangok, amelyeket már sehogy sem tudott azonosítani. Hangok, amelyeket biztosan nem ő keltett. Koppanások, amelyek az ő házában sohasem keletkezhettek volna. Mintha az idők, a napi félórák egymásra csúsztatásával nem pusztán ugyanazok a félórák lennének visszahallgathatóak, hanem valami úton módon más, ismeretlen félórák csúsztak volna közéjük más, ismeretlen terekből.
Távoli vízesések zuhogtak, mennydörgött, lovasok, nyájak, falvak és erdők zajongtak, és beszélgetések ezreit tömröttek egyetlen masszív sistergésé. Egy egész világot hallott a hangfalakban, ahol egyetlen fél órába sűrítve évtizedek telnek, népek, falvak és városok nyüzsögnek, szülnek és temetnek, békét kötnek és újra hadat üzennek. Máskor meg kiábrándultabban hallgatta végig a kazettát, és ilyenkor csak olyasféle zajt hallott, mintha tűz ropogna. És az eredmény...
Napod az én napom, le vagy a csillagom, hogy mi vagy bűn az én szívemben, el sem mondhatom.
Özd egy vadász, Katalin.
Nem szakíthat minket el egymástól már csak a halál. Örökre szívünkbe szállt a boldog két madár.
Később így mesélték. Özvegy vadász Katalin délbe érkezett, mert defektet kapott a busz, a mentesítő járat pedig eleve zsúfolt volt, és a nagy csomagokkal nem lehetett rá fölférni. Nem tudni pontosan, kitől származott az értesülés, ki tudott a defektről, vagy arról, hogy milyen zsúfolt volt a mentesítő járat, ha volt egyáltalán. Talán csak azért mondták így, hogy jobban kitűnjön, kidomborodjék Özvegy Katalin özvegysége és magánya. Meg mert a mentesítő járat olyan szép, tágas kifejezés, mintha az angyali seregekre vonatkozna. Azt sem lehet tudni, hogy Özvegy vadász Katalint látta-e valaki leszállni, aztán nagy csomagokkal... Vagy ezt is csak lendületből mesélték, gondolva, hogy az özvegyasszony nagy csomagok nélkül elképzelhetetlen. Mint ha ők maguk is, férfiak és nők, így képzelnék özvegységüket, nagy csomagokat fognak cipelni, bárhova mennek.
Your lady, your lady!
A déli buszon már kevesebben utaztak, folytatódik a történet, de leülni azon sem tudott özvegy vadász Katalin. Középen állt meg a csuklónál. A harmonika forma gumiburkulat egy helyen szakadt volt. Ha a busz elég gyorsan ment, beáramlott némi hűvös levegő. Özvegy vadász Katalin beletartotta az arcát a húzatba. Korán akart érkezni hűvösben, mert a megállótól még sokat kellett gyalogolni a telekig. Fél egykor, amikor megérkezett, már hőség volt. Leszállt, letette a csomagjait, és leült a padra, az akácok alá. A busz megkerülte a megállót, és visszaindult a főút felé. A sofőr begyorsított.
Your lady, your lady!
Özvegy vadász Katalin a kék nyomos kúthoz ment, hogy felfrissítse magát. A kút nem működött. Kivette a hátizsákból az ásványvizes üveget, töltött egy kicsit a tenyerébe, és a langyos vízzel megtörölgette az arcát. Megitta a maradékot, és az üres palackot leállította a pad mellé. A palack eldőlt. Felállította, megint eldőlt. Úgy hagyta. Aztán felvette a hátizsákot, és egyik kezében a bőröndel, másikban a két szatyorral, elindult a földúton a telek felé. Egy pillanatra visszanézett a palackra, amit egy széllökés feldöntött, és görgetni kezdett a betonon. Aztán a szél elállt, és a palack nem gördült tovább.
Általában 10 perc alatt hazaért, de most többször is meg kellett állnia pihenni. A bőrönd füle vágta a tenyerét, az egyik nejlon szatyor elkezdett nyúlni, félő volt, hogy kiszakad. Erre a hóna alá fogta, de akkor meg a bőrönd ütődött minden lépésnél a lábszárának. Az őrit felállt, és mutatta, hogyan. Megfogott egy széket, és körbejárta az ivót. Aztán mutatta a lábszárát, csupa horzsolás. Bizonytalan volt, mi a cél a cipekedés demonstrálásában, de tény, hogy azon a nyáron, több helyszínen, többen is elmesélték ugyanígy, vagy máshogy, de a lábszárat csapkodó szatyor motívuma mindenütt változatlanul szerepelt. Az özvegyasszony tánca. Talán így lehetne címkézni a legpontosabban.
Jön előre, hesz! Szaporenko egyelőre vezet még, de hesz milyen csodálatosan, nagyszerűen jön! Ez az élen, ez az élen, ez az élen, ez az élen! És remélem megnyeri! Megy tovább előre, hesz az égire tartogatta erejét! Most már nincs ok hátra, gyerünk minden vele!
Ugyanazon a napon, amelyen özvegy vadász Katalin érkezett, az egyik délutáni buszról egy keszeg emberke kászálódott le, hatalmas köteg, részint teleszkópos, részint nem teleszkópos horgászbottal, amelyeket lehetetlen volt összefogni. Más se bírta volna, hát még a keszeg emberke. Leszállás közben belegabajodott a sok botba, szétcsúszott a köteg, mint a száraz spagetti. A botok egy része kicsúszott a busz kereke mellé, a másik része odabent szóródott szét a lépcsőn. Senki sem sietett a keszeg emberke segítségére. Cinikusan és mozdulatlanul bámulták, ahogy a botokkal szerencsétlenkedik, a sofőr pedig sürgetően kiabálta a mikrofonba, hogy szíveskedjék a leszállást befejezni, amire a keszeg emberke végképp megzavarodott, és az összekuszálódott botok között a nyitott ajtóval szemben megállt, és a tenyerébe temette az arcát. Kész. Mindennek vége. Itt és ezen a ponton érjen véget a világ. Ekkor az ivó közönsége közül valaki, vagy talán többen is a segítségére siettek. A botokat összefogták, a busz elment, a keszeg emberkét pedig beterelték az ivóba, amíg valaki szikszalagot szerzett, és az egész köteg horgászbotot irgalmatlanul összeszikszalagozták.
A keszeg emberke szabadkozva és hálálkodva rogyott a székre. Ő ezt igazán nem akarta, mondta, én ezt igazán nem akartam. Eddig valahogy minden olyan jól ment, és most hirtelen ilyen megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Jártam én már több horgászbottal is horgászni, biciklin is, gyalog is, míg a trabanttal is, ameddig megvolt a trabant, ami már nincs meg, mert de mindegy, ez most nem tartozik ide, talán majd valamikor máskor elmesélem. Mondta a keszeg emberke egy szúszra, és ettől felbátorodni látszott.
Mit lehet itt kapni? Érdeklődött ragyogó kék szemekkel. Aztán hirtelen elpirult, és köhögés színlelvek rákogta, hogy egy sört kér meg egy kis szilvát. Irma elétette a sört meg a kis szilvát, amire a keszeg emberke azt mondta, Kálmán.
Kicsit várt, aztán már nem krájkogva, hangosabban megismételte, hogy az ivóban mindenki hallja. Kálmán. Néhányan hümmögtek, én is. De valahogy mégse lett általános bemutatkozás, ahogy Kálmán szerette volna. Meg is értődött. Felhajtotta a kis Szilvát, kitöltötte a sört, és hallgatott egy darabig. Homlokát dörzsölgette, dudorászott, gondolkodás színlelve elbámult, farzsebéből cédulát kotort elő, nézegette és visszatette.
Aztán felállt, és a pulthoz lépett, Irmához hajult, és ugott valamit. Irma a fejét rázta, aztán mutogatott, hogy jobbra meg balra. Irma is mutogatott, hogy jobbra meg balra. A kezüket különféle irányokba lengették, köröket írtak le, Irma a fejét rázta. Kálmán megint elővette a farzsebéből a cédulát, mutatta Irmának. Megint mutogattak, Irma megfogta a cédulát, forgatta, fejét rázta. Nem tudja, sajnálja.
Kálmán ekkor az ivó közönségéhez fordult. Hogy ő neki nagyon fontos megtudnia, mert ő itt nem ismerős. Nem vagyok itt ismerős, esetleg még ha a trabantom megvolna, ami nincs meg, mert, de ez most nem tartozik ide, akkor esetleg a trabanttal én is meg tudnám keresni, de ebben a nagy melegben találomra bóklászni, hogy úgy szólván életveszély, ráadásul semmi sem garantálja, hogy meg is találom. Ja, hogy kit? Hát ez elég bonyolult. Katalinnak hívják, ez egész biztos, és itt lakik. Hogy itt nincs semmiféle Katalin? Nem ismernek Katalint? De hát ez lehetetlen. Katalin maga írta, hogy itt lakik. Hogy néz ki? Nem tudom. Az az igazság, hogy mi csak leveleztünk eddig, érzelmekről főleg. De hogy néz ki, azt nem tudom. Csinosnak mondott 62 éves. Hogy újsághirdetés? Nos, igen, nem szégyen bevallanom, hogy igen. Már miért volna nevetséges? Mit tudnak maguk a mi érzelmeinkről? De szerencsére itt van ez a térkép, amit Katalin saját kezüleg. Már adom is. Elvették a térképet, nézegették, mondja az őr.
Nézték jobbról, nézték balról, alulról és felülről. Ez itt nyilván a busz megálló, ez a kis fekete jel. Ez meg itt a bányató, ez a kör talán. De ez az út itt, az nem jó, mert az a másik oldalon van. Na, itt a másik pont. Mellette, hogy én és egy szív. Ez lesz Katalin. Ez se jó. Ha ez a bányató, és ez az út, akkor ez az én itt a Sóder bányában van. Az meg nem lehet. Te Kálmán, a te Katalinod a Sóder bányában lakik? Kikéri magának. Jó, csak úgy kérdeztem. Ez a Katalin nem egy térképész, az már biztos. Nyilván elrajzolta, ami a jobb oldalon van, azt a bal oldalra, ami felül, azt alulra, de nyilván úgy kell érteni, hogy ez az út, az az út. És akkor ez az én, meg a szív, ott van a faházaknál, jó messze. Ott, ahol az a nagy villanyizé látszik. Biztos? Biztos. Jaj, de jó.
Kálmán visszaült a helyére, és kért még egy kis Szilvát, meg egy sört. Megnyugodott. Mosolygott. Felkészül, mondta. Most lelkileg felkészülök a nagy találkozásra. Lehet, hogy követtem el hibákat az életembe, de ki nem, na ja. De most nem fogok. Bár az nem biztos, hogy a horgászbotokat el kellett volna hozni, lehet, hogy Katalin nem örülne neki.
Erről eddig elmulasztottunk levelezni. A horgász szenvedélyemet valahogy felejtje meg. Nem írtam meg neki. De hát az nem olyan szenvedély, olyan káros, mint a dohányzás, meg az ivás, meg a kártya, nem de. Ez egy egészen ártatlan szenvedély. Nem is szenvedély, keftelés. Nyilván ezért nem írtam meg, mert szóra se érdemes. Olyan, mint hogyha fehér zoknit hordok, vagy kék zoknit hordok. Ezek nem perdöntőek egy ember jellemét illetőleg. De azért, na, sérthet bizonyos érzékenységeket. Ha valaki például elveti az erőszakot, az nem szereti a horgászatot sem. A vegetáriánusok például, vagy azok esznek halat? Nem lehet, mert a hal is állat vagy mi. Katalin pedig általában elveti az erőszakot. Erről sokat leveleztek. A férje, aki szerencsére meghalt, előszakos ember volt. Dúvad. Így írta Katalin. A Géz a valóságos dúvad volt. Sokat szenvedett tőle szegény. Még egy kis szilvát. Igen, sört is.
Jaj.
Ugye ön is jól tudja, hogy a dohányzás káros. Mégsem sikerül leszoknia róla. Próbálja ki a Superfill szipkát.
Tudományos kísérletek is igazolták, hogy a Superfill szipka a...
Hogy tudja ki az? Tényleg? Maga csinálta meg neki tavaly az ablakot? Mi volt az ablakkal? Ja, hogy a vihar? Az akkor nem baj. Azt hittem, a férje tört zúzott. Hogy akkor már nem volt meg? Hál' Istennek! Na és Katalin, tényleg csinos? Az ember, aki megcsinálta tavaly özvegy vadász Katalinnak a vihar betörte ablakot, elmondta, hogy Katalin valóban csinos. Korához képest mindenképpen az. Csendes, rendes. Csak beszéd közben néha olyan furcsán rángatja a száját. Így né. De ez végül is nem ront az összbenyomáson, hogy csinos. Ráadásul ahhoz képes, hogy 62 éves. Már ha valóban annyi. Mert azért nem tenné a kezét tűzbe, amit egy nő, ráadásul 60 fölött a saját koráról elárul, és hogy itt meg itt lakik. Kicsi, de kellemes faház, nagy fenyő a kertben, arról lehet megismerni. A környéken a legnagyobb. Még annyit, hogy kicsit közel van a szeméttelep, ami déli széljárásnál esetleg kellemetlen, de most éppen nincsen déli szél.
Remek, mondta Kálmán. Most már mindent tudok. Semmi akadálya sincs, hogy azonnyomban elinduljak. Hogy itt hagyhatná-e akkor, tehát a horgászbotjait megőrzésre, mert most már egészen nyilvánvaló, most, hogy végig gondolta, hogy horgászbotokkal nem állíthat be Katalinhoz, aki a dúvat férjétől annyit szenvedett, és az erőszakot ennek következtében gyűlöli és elveti. Itt hagyhatja. Jaj, de jó! Indul is. De nem indult el, hanem kért még egy kis szilvát, mondja az őr. Sört most nem kért, mert még nem itta meg az előzőt sem. Jaj, nem könnyű, mondta. Hónapok óta erre készül, és most lám, itt áll a megvalósulás küszöbén. Ez azért nem egyszerű helyzet. Mert mit mondjon például? Bármit?
Kálmán erre megkérdezte Irmát, hogy akkor szerinte mit mondjon Katalinnak? Melyek legyenek az első szavak? Irma azt mondta, hogy nem tudja, mert minden ember mindent máshogy mond. Van, akinek eláll jól, van, akinek az. Ez az egyénségen múlik. Ő a maga részéről a gyíkoknak, az avarnak és a hónak nem örülne. Mindenképpen valami kedves, szerény dolgot mondjon. Hozott-e ajándékot? Nem. Miért nem? Hát pedig a nőknek ajándék kell. Az nagyon fontos. Az ajándékból látják, hogy fontosak-e a férfiaknak, vagy sem. Egy kis fülbevaló, komolyabb bombon, végső esetben virág, az nélkülözhetetlen. Hogy miért ebből látják, hogy fontosak-e? Mert nők.
Senki se lát, ott bújnál el, ott tudnád fel, minden reméled. Hol senki sem ért, hazudnod kell, nem mondod el, belül csak érzed, hogy sírja vállamat. Megnök szól, tudom, én nem mondanám senkinek sem el. Hol értem én magam, hol senki se bán, ott bújnál el, ott adnád fel. Minden reményed, hogy senki se hív, minden élmány, és ki meg megáll, tovább lépnél már, gyere sírja vágyom, meg is szól tudom, én nem mondanám senki sem.
Bányató. Péterfi Gergely regényének rádió változata. Első rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Az imént elhangzott hangjátékot legutóbb 2011. február 27-én hallhatták itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Thank you.
műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
A kisugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
Medvecki Ádám tiszteletére.
Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
Nagyok. Első és második rész. Ma 9 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.